Lélekhangsáv. Délutáni beszélgetés az élet és a lélek dolgairól egy csészetea mellett. Riha Zsófit, a Lélekhangsáv háziasszonyát hallják. Állandó beszélgető társam, Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus. Mai adás indító versünket tőlem hallják. Aranyosi Ervin, más szemével nézve. Mikor más szemével látod a világot, amikor a lelked látja, amit ő látott, akkor tán megérted, mi is motiválta, hogy az érthetetlent miért is csinálta. Ám amíg a saját szemeddel nézel, más gondolhatsz róla, más az, amit érzel, saját szemszögödből el- és megítéled, s hiszed, hogy a helyes, jobbik létet éled. Ám a valós világ nézőpont kérdése, megszerzett tudásod vajon nem kevése? Hogy tudsz lent a földön két talpon állni, tanult hitrendszerrel könnyen szembeszállni. Így a próbálkozás új változást hozhat, lelkedben dilemmát, kétséget okozhat. Egyben biztos lehetsz, jó utadat járod, így fejlődik belső és külső világod. Imre, mi jutott eszébe? Meséljen!
Köszöntök én is mindenkit. Két dolog jutott eszembe a vers kapcsán. Az egyik ott a legelején. Ezt évek óta úgy hívom, ez egy készség, képesség, a szempontváltás készsége, képessége, jártassága, divatosan pedig, csak hogy modernek is legyünk, skillje. De a lényeg ugyanez, hogy képes vagyok-e önmagamat látni a világ szemüvegével, anyósból, apósból, főnökből, HR-esből, középvezetőből, gyerekből, unokából, pont. És azt látom, hogy ebben nagyon sokan gyengék. Mint minden készségképesség, egy, fejleszthető, kettő, vannak Isten adta tehetségek. Tehát valószínűleg szétnézek a környezetem, és nem fog úgy menni sosem, mint a Gusztávnak. Tehát van ilyen, de ez nagyon sokszor, ugye szerintem ebben a műsorban mi a titkos összetevőket keressük, én legalábbis nagyon szeretem ezeket, és hogy a szempontváltás sokszor egy nagyon jó algopirin, hogy gyötrődöm, elakadok, a saját konfliktusaimban, ugye A-ból A-ba jutok, szeretnék B-be, C-be, de nem megy. És ránézek erre az A-ból A-ba jutásra, hogy már megint beleléptem ugyanabba a helyzetbe, ugyanabba a folyómederbe, cakra minden ugyanúgy történt, és ne a nagy monológomat mondjam el magamnak újra, hanem kívülről ránézve, mi az, amit meglátok, meghallok, megérzek, megtapasztalok, hogyha látom magamat a másik szemüvegével, és ez gyakorolható, beszélünk még erről, hogy hogyan. A másik, ami eszembe jutott a vers végén, az a próbálkozás legalizálása. Magyarán, hogy szabadjon próbálkozni. Csak hogyha mondjuk egy fiatal hallgatónk édesapja a Star Wars-on szocializálódott, ugye, és Yoda mester szívébe zárta az ikonikus jelenetben, ott, amikor a Luke Skywalker-t okítja, hogy nem, ne próbáld, tedd, ne próbáld, csináld. És ő ezt elmondta 10-23-onszor a gyerekének, akkor a próbálgatásgetés az nem lesz legális. Mondanánk szépen, nem lesz valid, nem érvényes, és pont az kellene, hogy egy kicsit kísérletezzek. Ahogy a kutatásban, a tudományban sokszor a kísérletezés, a próbálgatás visz előbbre, úgy a lelki igazságoknál is ez kellene, de nem adjuk meg az engedélyt, és a problémák itt kezdődnek. Úgyhogy ez a vers ezen a két nyomvonalon indult be az én lelkemben.
És hát ehhez azért lássuk be, hogy egy olyan érett szülő kell, mint alap, aki kíváncsi arra, érdekli, hogy éppen mit próbálkozik a gyerek. Ugye nagyon sok gyerek, nem tudom, rajzol egyet, összegyűri, kidobja, nem jó. És ezt nagyjából így veszi is a szülő, hogy jó, hát akkor nem jó, és kimegy a konyhába. Miközben azt gondolom, hogy kutya kötelességünk megtanítani annak a gyereknek, hogy próbáljad, csináld másképp. Annak idején, amikor én egy alapítványnál dolgoztam, művészetterapeutával dolgozhattam együtt, egy festőművész hölgyel. Tőle tanultam, hogy elrontott rajz nincs, csak befejezetlen. Én ezt azóta is szeretem továbbadni, akár nem is rajz minőségében, hogy adjam meg az időt, és ez nyilván az ön fő témája az idő, de hogy nem adom meg az időt arra, hogy egy új verziót gyártsak belőle. Akár a magam gondolatából, akár a magam kreatív ötleteléséből. erre úgy sincs idő. Tehát, hogy így rögtön behozzuk ezt a mumust, az időfaktort, a szüleink is, gyere már, öltöz már, miért nem vagy még kész? Tehát ez a sürgetettség, ez már ideje korán beépül a gyerekbe, hogy az én dolgaival, vagyis saját magam belső kreatív énjével nincs idő foglalkozni. Már régen ott kellene a valahol lenni, és ennek a szülők hangot is adnak, és rángatják maguk után, mint egy lisztes zsákot a gyereket, és a gyerek ebben nő fel, hogy iskolától, külön óráj, külön órától nem tudom hova kell menni, és már le kell feküdni, és nincs idő játszani. És én azt gondolom, hogy az egész, hogy én magamat újra tudjam mindig bútolni, újra tudjam értelmezni, akár egy gondolatomat, egy cselekedetemet, tudjam azt mondani, hogy hát igen, ez most nem annyira sikerült, van-e arra mód, hogy egy még egyet csináljak? Vagy, tehát, hogy mindig olyan, mintha élő előadásban lennénk nagy színpadon, és annak a megfelelése, és annak a szorongása venne minket körbe, hogy nincs mód javítani. Tehát, hogy ezt azt gondolom, hogy mint szülő meg kell tanítsam a gyerekemnek, és akik hozzánk fordulnak, azoknak is meg kell tudni tanulni, hogy merjen dolgozni, kísérletezni magán. Nagyon érdekes volt, amikor annak idején tartottam önismereti csoportokat, 5 részre volt szétszedve a csoport, és a negyedik csoport alkalomkor elvittem őket egy mondjuk számukra nem annyira, vagy egyáltalán nem ismert erdőbe. Mobiltelefon, óra ide nekem, és körülbelül 3 óra múlva várok mindenkit itt. Azt a pánikot Imre maga nem tudja elképzelni, hogy ezeket leszedtem róluk, hát nyilván nem karhatalmilag, mert aki annyira ragaszkodott hozzá, de neki muszáj a mobilt magával vinni, nem tudom, GPS kellett, vagy micsoda a normafánál, de hogy így kellett neki, hát most nem fogom...
Mobil nélkül meghalunk, Zsófi.
De kész, tehát az a köldök zsinór.
Leizzadtunk itt a fiatalok mindannyian, de, ugye így működik.
És mondta, hogy mi lesz, ha eltévedek? Mondom, megoldod. Tehát, hogy ez egy újszerű dolog volt a számukra, hogy van mód megoldani. Akkor visszajössz idáig, ahol én állok, és itt foglak várni. És fogod tudni, hogy merre kell visszafelejünk. De mi van, hogyha... Mondom, nincs ha... Tehát, hogy nyilván én mindig nagyképpen elmondom, hogy én még Popper Péter növendék voltam, és a Pétertől jött ez a zseniális, nagyon egyszerű mondat, hogy de ha és csak kezdetű mondatrész nincs, mert akkor az első mondatrész kamu. Nincs ha. Menj el, indulj el, tapasztald meg, sár van, lucsok van, esetleg elered az eső, semmi gond nincs. Majd akkor azzal lesz dolgunk, megoldjuk. Tudjad megoldani, akarjad megoldani. És ez az a képesség, amit azt gondolom, ha idejekorán egy szülő elvett a gyerektől, akkor felnőttként vissza kell magunknak adni, mint jóvátételt. Szoktam mondani nagyon szigorúan, hogy a jóvátétel belülről fakad. Hogy merjek akár gyerekbe visszamenni. Volt egy kliensem, aki arra vágyott, 30x éves, hogy egy nem tudom milyen doboz legója neki, mert hogy ő gyerekkora óta. És hogy ez nem ciki, Zsófi. Mondom, nekem nem, magának ciki? Hát tulajdonképpen nem, mondom, anyagilag megengedheti, mert azért ezek a nagy dobozlegok, ugye nagyon
igen,
drágák.
Igen, van Hufeuru SD.
És azt mondta, hogy Zsófi, akkor megveszem magamnak karácsonyra. Mondtam, oké. És ebben ő megnyugodott. És utána jött a következő dilemmával, problémával, hogy de hát ez elfecsérelt idő. Mondom, hazamegy, leül a szőnyegre, és hogyha most van rá 2 órája, leül, és játszik vele. És utána jön nyilván, hogy akkor venne PS4-et, vagy bármit, ilyen kütyűt, és akkor ő, neki szabad azzal játszani, mert ez is tiltott zóna volt, hogy na hát az felesleges dolog játszani. Tehát, hogy a játék képessége adja meg azt gondolom a kreativitásunkat, az önmagunkhoz való utat visszafele.
Ami itt fontos, azért az időgazdálkodási énem rögtön megszalad. Na, azért magyarosan easy. Tehát mennyi az X per 168, 168 óra van egy héten, azért valami felső limitet, mint életfelnőttek adjunk. De ahogy beszélt, 2 sztori megindult bennem. Dolgoztam egy cégnek, és sokan voltunk így bedolgozók. Csináltak egy ilyen csapatépítés félét túrával. És ugyanez, amit mond, hogy vissza kellett menni egy körön keresztül az erdőben, hogy van 2 órátok, és mindent elvettek tőlünk. kis csoportokba osztottak minket, és nagyon érdekes volt nézni a stratégiákat. A mi csapatunk mit választott? Számolunk. És átadjuk egymásnak, mert ezért pluszpont járt, hogyha tartjuk az időt. De nem tudtuk az időt. És akkor számolunk 300-ig, aztán átadom, másik folytatja, újra 300, és akkor úgymond így 5 percenként méregettük. Akkor voltak a mérnökagyúak, csináltak valami csepegtető rendszert, hogy kiukasztották a PET palackot, és akkor, hogy vajon mennyi idő alatt fog kicsepegni belőle, nem kell nézni, és itt, no de hát azért ez nem egy atomóra, úgyhogy ők voltak a legelkésettebbek a legvégén, és ahogy az lenni szokott, nyilván tuti kitalálja, hogy kik voltak a legpontosabbak, akik csak mentek. És úgy azt a saját időérzékükre, hiszen lehetett tudni, hogy nem tartanak nyilvános lincselést azok között, akik nem tartották az időt, de ezt nagyon sokszor már nem merjük megtenni. Hogy így micsoda, ugyanaz, amire ugye felszisztentek most jó pár, hogy telefon nélkül, hogy hát ezt hogy lehet? Hát ez már ilyen ördög, ilyen belzebúbi, ördögtől való. A másik meg, hát itt a Lego azért szívemből szólt, hogy a kicsi énem képzelje el az 5 éves Imrét, vagy Imikét mondhatnánk, hogy ugye 200 márka volt, hát akkor ezt Nyugat-Németországból kellett valahogy megoldani, hogy megérkezzen 200 márka, az egy horror pénz volt. Ma is drága, de akkor meg végképp. És legóvár, és bárcsak legóvár. Na hát én úgy nőttem fel, hogy nem volt legóvár, és egy, ugye a bennünk élő gyermek van ez a kifejezés, hogy egy ilyen betöltetlen örök nagy hiány. És akkor gondoltam egy merészet és nagyot, és azt mondtam magamnak, ha az első könyvemet kiadják, ez lesz a jutalom. Így is lett, csak hogy ma már nincs az a legóvár, most már ilyen, nem tudom, teljesen más típusú, úgyhogy le kellett vadászni, és akkor ilyen eBay, Amazon, egyéb, úgyhogy még ezt is tudom, USA, Ontario, Jacksonville nevű településről bideltem, tehát hogy licitáltam, a vám nagyobb volt, mint maga a költség, de hát én bevallom férfiasan, én megkönnyeztem, amikor a futár kihozta, és akkor, mert ugye, amikor a fogaskerekek helyére billennek, és ez egy legóvár, ez nagy ügy, ezt minden férfi tudja, aki most hallgatja ezt, az egy nagy ügy. Tehát nem lehet csipcsup ügyeknél a betöltetlen vágyaimat és hiányaimat hajkurászni 30-40-50 évesen. De egy-egy nagy ügy, az valami olyan sebet tud begyógyítani, hogy, és játszom vele, dehogy játszom, ott van kb. A vitrínben, de összerakva, és ha ránézek, akkor egy fél mosoly, egy somolygás. A heti mosolyindexemhez néha az is elég, hogy már ott van a legóvár. Tehát valamit mégiscsak tudunk adni felnőttként a bennünk élő gyermekének. Nem azért, mert a 30-40 éves énünknek fontos, azért, mert neki ott belül, a lelkünkben neki fontos.
Igen, hát ez is az a belső jóvátétel, amiről beszélgetünk, hogy bár hiába vár ránk, hogy anyánktól, apánktól megkapjuk a biciklit, amit nem kaptunk soha meg, ami szép piros volt és tündöklött, és nem, akkor nyilván önmagunknak, mint gondolkodó, értelmes, érett felnőtt megadhatjuk, sőt, én azt gondolom, hogy meg is kell, valóban ilyen nagy ügyekről beszélünk. Az időre azért visszatérve, igen, tehát az idő, mint ilyen mumus tényező, valóban kell, hogy legyen valami keret, ugye? Tehát szoktam mondani bizonyos hölgyeknél, amikor valami olyan témája van, amiben ő sír. Hát mi nők sírunk, mert szoktam mondani, oxitocin termelünk, maguk férfiak nem annyira, inkább tesztoszteron termelnek, tehát dühösködnek, vagy fölrúgják a kukát, ki mit. Hogy jó, de akkor, hogyha neki nagyon fontos, akkor ne az egész hetet szánja sírásra. Szoktam ennyi malíciával mondani, hogy szombaton 2-től 3-ig ráér. És akkor mondja, tulajdonképpen igen, zsepi van, akkor lehet 2-től 3-ig sírni, mert akkor elsírathatja azt a valamit. Tehát, hogy azt, hogy partalanul és ilyen tócsaszerűen legyünk szomorúak a bármeddig, és aztán jöjjenek a kis vagy nagyszerek, mint nyugtatók, ennek én nem nagyon látom értelmét. Nyilván vannak azok a klinikai esetek, ahol természetesen már szükséges, de ez a Jenő elhagyott, azt nyilván el kell gyászolni, azt nem lehet egész 168 órában gyászolni, mert hogy valóban van egy tematizálása az életünknek, amiben akár ennek is helyet kell adni. Tehát a belső vívódások, a belső monológoknak helye van, kell, hogy időben is legyen. Hát ez olyan, mint nyilván nem ennyire mereven, mint egy iskolai órarend, de hogy mégiscsak a keret az adott a 168 óra egy héten, vagy a 24 egy napban, tehát hogy abba azt teszem bele, amit kell, amit szükséges, ami nekem fontos. Csak jelenjek meg, mint én ebben az egész folyamatban.
És ami fontos, hogy ez a technika valakinek nem működik, mert nem tudja szép szóval kanalizálni, tehát mederben tartani ezt, akkor majd lesz másik. Tehát, hogy itt a módszer van értünk, nem mi a módszerért, itt a lényeg, hogy a változtatás, a változás felé való nyitottság. Ezt még talán a múltkori adásban is mondhattam volna, csak hát pekemre most jutott eszembe, de ide is vág. Ezt úgy hívom, hogy Karcsi bácsi technika. Nincs Károly nevű rokonom, innen szeretném jelezni, egy fantázia név, hogy Karcsi bácsi az a rokon, akit mindenki gyűlöl, de meg kell hívni, mert ugye úgy illendő. És hogyha Karcsi bácsi feltűnik a horizonton, akkor mindenki ideges lesz és feszeng egy picikét. De Karcsi bácsi van, és ne kívánjuk senkinek a halálát, ő még sokáig lesz, mert a piszok még jó egészségnek is örven, csak kibírhatatlan. És ilyenkor jön be az, hogy egy vegytisztán fekete ingert ezekben a belső vívódásokban, hogy úgy mindig tudunk panaszolni ezzel kapcsolatban, befertőzünk ezt a feketét pici fehér pöttyökkel, amik akár terjednek. És hogyha van olyan monoton tevékenység, például a legtöbben azért vágyunk arra, hogy idegen nyelvet jobban tudjunk, mondjuk valaki, nem tudom, spanyolul szeretne tanulni, akkor amint Karcsi bácsi feltűnik a horizonton, már megint itt van, és jönne a szmötyi, na jó, akkor 10 új spanyol szó. És snit, ugrok, megint egy időváltás, 5 évvel később egy karácsonyi alkalommal oda mehetünk Karcsi bácsihoz, ha elég bátrak vagyunk, hogy Karcsi bácsi, köszönöm. Mit, drága gyermekem, vagy drága unoka, öcsém? Hát, hogy a jó voltodból egy picit jobban tudok spanyolul. Magyarán, hogy ez a, múltkor is említettük ezt, ne feketén-fehéren, hanem hogy lehetne valahogy egy kicsit átkeretezni Karcsi bácsi jelenséget, és nyilván itt Karcsi bácsi lehet egy főnök, egy utált feladat, egy divatosan projekt, stb., hogy picit más fénytörést adjunk annak, amit egyébként gyűlölni tudunk, és akkor létrejönnek azok a bizonyos nemetmondások.
Az átkeretezés egy nagyon fontos technika, amit szeretnék innen is mindenkinek megajánlani, hogy próbálkozzon vele. Vannak rossz, meghatározó mondatok, amiket transzgenerációsan hozunk magunkkal, és eddig teherként voltak rajtunk, és eddig meg sem mertünk szólalni, mert elszenvedtük, hogy hát igen, te fiam lusta vagy, szól, hogy valami ilyesmi. És az is egy technika, hogy mint egy szótárfüzet leírom, hogy én mondjuk dűből mit reagáltam volna, vagy felnőttből mit tudnék reagálni rád. Mert hogy jogom van reagálni, vagy mit tudok, akár ahogy ön mondja Karcsi bácsi esetében az átkeretezést, hogy megküldtek engem egy ilyennel, eddig teherként volt rajtam, mire tudom másként használni. Nagyon sokféle módon használható az átkeretezés technikája. Ugye sokan mondják magukra, de maradok az ön példájánál, de hát én nem vagyok egy nyelvzseni, hát nem tudok megtanulni tisztességesen spanyolul. És akkor eljutunk a beszélgetésünkben egy olyan pontig, ahol kiderül, hogy volt egy Gizi néni az iskolában, aki azt mondta, hogy fiam, te soha nem fogsz megtanulni spanyolul. És akkor ő ezt úgy hurcolta, és úgy igazzá is vált az életében, mert valóban, hát le kellett volna azt a nyelvvizsgát már régen tenni, már különben a diplomája is a kezében lehetne, de nem tudta legtenni. És akkor kiderül, hogy egy ember akkora befolyással volt rá, hogy végigvitte akár 10-12 éven keresztül ezt a mondatot, ezt a megküldést, ezt a címkét, és utána rájön, hogy de hát Gizi néni nem a világ. Tehát én ezt mindig szét szoktam szedni, hogy jó, ne sziluettezzünk, nem mindenki Gizi néni. És akkor valahogy mégis túllép ezen az egész akadályon. Ugye, mert akadálynak látjuk a helyzeteket, nem lehetőségnek. Ugye ez egy alapmondat, hogy én a Gellért hegyhez lakom közel, hogy a Gellért hegy nem akadály, hanem lehetőség. És akkor, hogyha ő ezzel meg tud barátkozni, hogy abban mennyi lehetősége van, hogy más szempontok alapján, hát akkor nem spanyolból, akkor vegyen fel egy másik nyelvet, ha ez ekkora küzdés neki. De közben meg, ha ezen át tud lépni, mégiscsak spanyolból fog nyelvvizsgázni.
Vagy akár elolvashatja Lomkatónak a Hogyan tanuljunk nyelveket című könyvét. Ez egy nagyon régi könyv, 70-es évek. Múltkor ajánlotta nekem valaki, elolvastam. Baromira izgalmas volt. Fú, ilyen, amikor úgy dobban a szívem, mozdul a lelkem, hogy és ezt a 70-es években megírta. Tehát ma is azt mondanánk, hogy 21. századi kurrens, zseniális dolgai vannak. Hogy, szóval aki ezzel a témával küzd, hajrá, hajrá.